Nagy szeretettel köszöntök minden édesanyát, az Úr is áldjon meg titeket ebben a nagyszerű elhivatásban. Anyák napja van ma, egy csodálatos vasárnap. Az édesanyák arról tesznek bizonyságot, hogy az Úr adott életet, és ezt az életet tovább viszi bennetek és rajtatok keresztül. Azt mondja az írás, hogy nincsen férfi asszony nélkül. Az Úr kegyelme az, hogy vagytok, és ez nagyszerű dolog. Lapozzatok kérlek a Bibliáitokban a Máté evangélium a 9. fejezethez. Innen olvasok a 35-től 38-as versekig, Máté 9, 35-38, majd a Lukás 10, 1-3, és a János evangélium 4. fejezetéből az első 45 verset. Nézzük meg, hát több igét fog most olvasni. Én kérlek titeket, hogy amikor olvassuk ezeket az ige szakaszokat, ige verseket, figyeljétek meg, és ezt majd meg is fogom kérdezni, hogy Isten hogyan látja az embert? Hogyan tekint az emberre, hogyan tekint az életünkre, a te életedre, az én életemre és a körülöttünk élők életére? Tehát Isten milyen szempontból, milyen szemmel nézi meg, nézi a világot, nézi a benne élő embereket. Ezek az igeversek nagyon sokat elárulnak erről, és akkor majd lehet bemondani, hogy ki mit vett észre az Isten szemléletmódjából, ahogy vizsgálja a világot, ahogy tekinti a világot, a benne élő embert, és ezek között pedig minket is, akik élünk. Tehát Máté evangélium a 9. fejezet 35-ös versétől így hangzik Isten igéje, a 38-as versig. Helyeteken nőve kövessétek ezeket az igéket. Jézus bejárta a városokat és falvakat mind. Tanított a zsinagógáikban, hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget. Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Aztán a Lukács evangélium a 10. fejezet, első 3 verse. Lukács 10, első 3 verse. Ezek után az Úr szolgálba állított másokat is, 72 tanítványt, és elküldte őket maga előtt kettessével minden városban és helyiségbe, ahová menni készült. Így szólt hozzájuk. Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Menjetek el, íme elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. És a János evangélium a 4. fejezet, első verstől a 45-ös versig. Így szól a történet. Amikor pedig megtudta Jézus, hogy a farizeusok meghallották, hogy ő több tanítvány szerez és merít be, mint János, bár maga Jézus nem merített be, hanem az ő felhatalmazásával tanítványai, elhagyta Júdát és elment ismét Galileába. Samárián kellett pedig átmennie, belső késztetést érzett erre, és így jutott el Samár egyik városához, amelynek Sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet Jákob adott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus ekkor az úttól elfáradva leült a forrásnál, az idő dél felé járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni, Jézus így szólt hozzá, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta, hogyan, te zsidó létedre tőlem kérsz inni, amikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt, ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, adj innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, merítő edényed sincs, a kút is mély, honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, Jákobnál, aki ezt a kutat adta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt fiai és jószágai is? Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó vízforrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta, Uram, add nekem ezt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, és ne kelljen ide járnom meríteni. Jézus így szólt hozzá, menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt, nincs férjem. Jézus erre ezt mondta, jól mondtad, hogy nincs férjed, mert 5 férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony ekkor így felelt, Uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az az óra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádják az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek. Mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói szellemben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten szelleme, Isten szellem, és akik imádják őt, azoknak szellemben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a Messiás, akit Krisztusnak, azaz felkentnek neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. Tanítványai éppen ekkor jöttek meg, és csodálkoztak azon, hogy asszonnyal beszél. De mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig otthagyta korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Vajon nem ez-e a Krisztus? Erre azok elindultak a városba, és kimentek hozzá. Közben kérték őt tanítványai, Mester, egyél! Ő pedig ezt mondta nekik, nekem van eledelem, amit egyem, amiről ti nem tudtok. A tanítványok erre egymást kezdték kérdezni, valaki talán hozott neki enni? Jézus ezt mondta nekik, az én eledelem az, hogy teljesítsem annak akaratát, aki elküldött engem, és bevégezzem az ő munkáját. Vajon nem ti magatok mondjátok-e, hogy még 4 hónap, és jön az aratás? Íme mondom nektek, emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, hogy a mezők már fehérenek az aratásra. Az arató jutalmat kap, és begyűjti a termést az örök életre, hogy együtt örüljön a vető és az arató. Mert ebben az esetben igaz a közmondás, hogy más a vető, és más az arató. Én elküldelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok. Mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be. Abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott. Megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt 2 napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszéded miatt hiszünk, hanem mert magunk hallottuk, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. 2 nap múlva pedig elment onnan Galileába. Bár maga Jézus tett bizonyságot arról, hogy nincs becsülete a prófétának saját hazájában. Mégis, amikor Galileába érkezett, befogadták őt azok a galileaiak, akik látták mindazt, amit Jeruzsálemben tett az ünnepen, mivel ők is ott voltak. No, nagyszerű történet, jó volt olvasni ismét, igaz? Isten igéje nem fogható semmihez, ahhoz sem, amit róla mondunk, de hiszünk az ige hirdetésben. Hiszünk abban Isten szent szelleme inspirálja a prédikálást, amelynek bolondsága által, hogy néhányan bolondságnak tartanak, megtartassunk mi, a szellemünket, szívünket megépítse, bátorítson bennünket, tisztítson bennünket, formálja a gondolkodásunkat, az életünket. No, ki mit figyelt meg, hogy hogyan látja az Isten, hogyan látja Jézus az életünket, az emberek életét, akik között mozgott, élt.
Azt láttam, hogy megszánta az embereket, hogy olyan elesettek, elgyötörtek voltak, meg olyan pásztor nélkül valahol.
Megszánta az embereket az állapotuk miatt. Aztán? Nem volt személyválogató, nem tett különbséget, hogy az asszonyra gondolsz, aki felé szolgált. Jézus úgy látta, hogy az emberek készen vannak arra, hogy megtérjenek, és megmeneküljenek. Aztán, ki mire figyelt még fel? Hogy látta Jézus a tanítványait? munkásokként látta őket. Aztán. Hogy egy valóságos beszélgetés folytatott ezzel az asszonnyal. Beszélgetett vele. Nagyon jó. Még valami? Feladatot bízott a tanítványaira. Aztán? Bárkinek van még valami? Nem csátom listát. Hát ez milyen buzgó. Ő is jelentkezik. Nagyszerű. Sok nagyon jó dolgot mondtatok, és ugye el lehet gondolkodni azon, ahogy a Bibliában látjuk Isten embereit szolgálni az örömhírrel, az életmentő üzenettel az emberek felé. Bárhol látjátok ezeket az embereket, valahol észre lehet venni, hogy az adott kultúrába belépve szolgálnak az emberek felé. Tehát ahol kultúrája volt annak, hogy iskola rendszerben osszanak meg igazságokat, ott Pál apostol bérelt egy intézményt. És elkezdett a kultúrában egyébként teljesen megszokott, elfogadott, befogadott módon evangéliumot tanítani és hirdetni. Ahol kultúrája volt annak, hogy a főtéren föl lehet állni egy emelvényre, és ott meg lehet osztani az új tanokat, ott föláll az emelvényre, és úgy prédikál, de nem mindenhol ezt teszi. Miért? Mert figyelt azokra, akik közé ment. És nem az üzenet átadása volt csupán fontos, hanem azok voltak fontosak, akiknek az üzenetet át akart adni. Megkereste a zsinagógában lévőket, akik már valamilyen szinten hittek Istenben, volt Biblia ismeretük. Rendszeresen fölkeres azokat a helyeket, ahol az Istenben hívők összejönnek, és megosztja velük az evangéliumot. A zsinagógában úgy prédikál, ahogy ott szokás. Azt mondják nekik a pizidiai zsinagógában, hogy van-e mondani valótok? A zsidóknál rendszeresen szokás volt az, ha egy másik zsidó ember megérkezett a zsinagógába, másik városból, akkor hozzászólhatott a felolvasott ige szakaszhoz. Hogy megoszthatott valamilyen igét, valamilyen igei megértést. És akkor Pál ebben a közegben, ebben a kulturális közegben prédikálja az evangéliumot. Nagy balhé lett belőle, mert nem számítottak arra, mit fog mondani, és komoly szakadás is történik a zsinagógai zsidók között, és valakik megtértek, aztán pogányokból is megtértek, és létrejön majd a gyülekezet. Ahogy a Jézus Krisztusnak a szemléletmódját, szívét, életét látjuk ezekben a történetekben, az nekünk nagyon sokat tanít arról az életről, és arról a szemléletmódról, ahogy ő az életet, a világot, az embereket szemléli és szemlélte. Nem csak a világban élő embereket szemléli Jézus Krisztus ezzel a lelkülettel, hanem téged is, és engem is. Mit gondolsz, a te életeden nem indul meg Jézusnak a szíve? Ha látja a sebeidet, a fájdalmaidat, a küzdelmeidet, a bukásaidat, a felkeléseidet, a hitharcaidat, a próbatételeidet, nem gondolod, hogy nem így néz rád ezzel az irgalommal, imádságos szívvel, ezzel a jó indulattal, jó szándékkal, ezzel az építésnek, az felemelésnek, a gyógyításnak a szándékával? Nem gondolod, hogy így néz rád? Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek, bőségben legyenek. Ezért jött az Úr Jézus, hogy meggyógyítson, hogy helyreállítson, hogy rendezze a kapcsolatot az Atyával. Megindul az emberek életét látva. Jézus nem kitalálja, hogy mi van az emberek szívében, hanem közéjük megy. És megfigyeli őket. Megfigyelni pedig aktívan beleérez, nézi az életüket, nézi, hogy beszélgetnek, és megpróbál átérezni, ami a lelkükben végbe megy. Olyan nagyszerű dolog, amikor valami töredékét megérzünk egy élettel kapcsolatosan annak, ahogy Jézus érez felé. És ez a fajta megindulás a legjobb motiváció az emberek felé való evangéliumi szolgálatra. Nemrégen beszélgettem valakivel, bizonyságot tettem neki, És úgy átjárta a szívemet az, hogy elveszett lélek. És bárcsak megmenekülne. Mert ha meg nem tér, elkárhozik. Beszélgettem édesapámmal, és mondta nekem, 70 év fölött vagyok, amikor apámmal beszélgettem, amikor ennyi idős volt, azt mondta nekem, hogy fiam, olyan hamar lett, eltelt az élet. És azt mondja, tudod, akkor nem is gondoltam, hogy mennyire igaz ez. Most, 70 év fölött, én is azt mondom, hogy már kevés van. És olyan hamar eltelt az élet. És akkor hallgattam, én is rágtam a kezemet a vállára, és azt mondtam, tudod, mit tanít a Biblia, apu? Azt tanítja a Biblia, hogy sem az óráját, sem a napját nem tudjátok. Hogy mikor jön el értetek az Úr. Ellenben legyetek mindig készen. És a legfontosabb az, hogy hiszünk-e Jézus Krisztusban, mint Isten egyszülött fiában, aki meghalt a mi bűneinkért. És elfogadjuk-e ezt az áldozatot ezzel a hittel. Ez a legfontosabb. Ezt jelenti készen lenni. Ugye milyen nagyszerű dolog. Úgy beszéltem vele, hogy az Isten benne munkálkodott. Tehát valami olyanhoz kapcsoltam a bizonyságtételt, ami benne volt. És ezért nem beszéltünk el egymás mellett, mert válasz volt az ő szívében lévő kérdésekre az evangélium üzenete. Értjük Jézust? A Jézus szolgál feléd és felém. Hát azért van az, hogy megszólít például az ige. Hányszor átéli keresztény emberek, hogy olvassák a Szentírást, hogy hallgatják a prédikációt, és megszólítja őket az Isten. Személyesen, abban a helyzetben, abban az életszakaszban, amiben benne vannak. Miért? Mert Isten figyel téged. És Isten nem megfigyel téged a trónszékről, hogy összejönne vagy sem, hanem ezzel az irgalommal, ezzel a törődő szeretettel figyel, ahogy Jézus figyelte ezt a sok-sok elveszett lelket. Tehát Jézus ott járt, kelt az emberek között, az idejének nagy részét ezzel töltötte. Hogy az emberek között volt. És ezzel a szemléletmóddal volt az emberek között. Hát azt gondolom, hogy nagy többségünk, mi is sok-sok emberrel találkozunk hétről hétre. Igaz? És milyen jó lenne megtanulni Jézustól, hogy ő hogy volt az emberek között, mint követői. Hogy milyen szemléletmóddal legyünk az emberek között. Amikor Jézus látta ezeket az életeket, sorsokat, akkor nem azzal kezdte a tanítványok felkészítését, hogy akkor van egy missziós programunk, egyébként majd nem sokára adok egy parancsot nektek, ahogy mi úgy hívunk, hogy nagy küldetés, vagy nagy misszió parancs. Tehát nem ezt mondta, hogy majd lesz egy parancs, sorban álltok, mint a katonaságnál, és tetszik, nem tetszik, megcsináljátok. Hanem azt mondja, hogy fogok nektek adni egy parancsot, de mielőtt ezt megteszem, szeretném látni azokat az életeket, akikhoz közétig teket küldeni foglak. És még mielőtt a tanítványait küldte volna, ő maga személyesen töltött időt az emberekkel. És volt közöttük, nem vonta ki magát az életből Jézus, nem vonult egy kolostorba, vagy valamelyik templomi kamarába, hogy kibérelte volna, és akkor imádkozott 3 éven keresztül, hogy majd csak ez a gonosz világ, vagy elpusztul, megég, vagy néhányan az imádság hatására megmenekülnek. Hanem imádkozott, és az emberek között volt, és sok időt töltött azzal, hogy szemlélje az életüket. Nem nézett át az embereken. Nem vetette meg az embereket. Az ő megfigyelése nem lenéző volt, hanem érdeklődő. Az érdekelte, hogy mi van bennük. Miért teszik azt, amit tesznek? Nagyon javaslom szombat éjszaka sétálni egyet a belvárosban. Vagy kocsiba ülni, és beállni egy parkolóba, egy belvárosi szórakozó hely közelében, és nézni az életeket. És imádkozni. Imádkozni azért, hogy Uram, te hogy látod? Te hogy látod őket? Jézusban, amikor látta az embereket, biztos, hogy cifra dolgokat is látott. Hát láttuk ezt a nőt, ugye? Élettársi kapcsolatban élt egy 6. férfival. Hát nem volt igazán dicséretes, a zsidó törvények szerint 2-szer, maximum 3-szor engedélyezett volt a mózesi törvények szerint a válás. Tehát ugye mondja Jézus, hogy a szívete keménysége miatt engedélyezte ezt is Jézus, vagy a Mózes, Nem azért, hogy Isten eredeti terve ez volt, mert egy férfi, egy nő életen tartó szövetségi kapcsolata, a életig tartó szövetségi kapcsolata a házasság. Mózes, mivel kemény volt az emberek szíve, azt mondta, hogy valamit csinálni kell ezzel az egész helyzettel, akkor ő engedélyezett ilyen válást. Tehát ötször elválni, az valószínűleg még a samáriai kultúrájában is sok volt. Már csak azért is, már Mózes öt könyvét ők tisztelték és olvasták. A többi részét a Bibliák nem fogadták el. Az asszony szemléletmódja Jézussal kapcsolatban pontosan ebből fakadt, mert a Mózes törvényében, ugye Mózes profitál a profétáról, hogy el fog jönni a proféta, aki lesz a megváltó. Tehát ugye, mivel nem ismerték Ézsaiás tekercseit például, a Zsoltárok könyvét és az egyéb profétai kínálkozásokat a Messiásra, ezért tudatlanok voltak, az ő ismeretük addig jutott, hogy jön majd a proféta. Ezért volt fontos az asszonynak, hogy megjött a proféta. És ezért volt fontos a samáriaknak, hogy itt van a proféta, aki megmondott nekem mindent. Ő nekik ez azt jelentette, hogy az jött el, akiről Mózes beszélt. És amikor elemezte Jézus a körülményeiket, megindult a szívében, és azt mondta, az aratnivaló sok. A munkás pedig kevés. Óriási a szükség. Rengeteg elveszett lélek van. Rengeteg szomjazó lélek van. Rengeteg szükségben lévő lélek van, akik felé kéne szolgálni. Ezzel a krisztusi lelkülettel, szívvel, illeszkedve a kultúrához, de nem illesztem az üzenetet, annak tisztaságát, az elvárásokhoz. Ma, ha fölállnál a főutcán egy virág tartóra, és elkezdenél ordibálni, hogy térjetek meg, ez normális lenne? Lehet, hogy bátornak tűnik, de bolondság. Miért? Mert a kultúrában, az ember, mai kultúránkban ez nem módja az üzenet átadásnak. Nyilvánosan. Így van? Ezért nem tesszük ezt, hogy föláll, kiteszünk egy széket, ha lenne egy hely ma a városban, egyébként mindenki elmondhatná a véleményét, mint Londonban, akkor biztos, hogy rajárlánk hetente, vagy akár minden nap, és megosztanánk az evangéliumot. Miért? Mert ott abban a kultúrában az teljesen normális, hogy ott úgy osztják meg az Isten üzenetét. De ehhez meg kell figyelnünk az embereket, hogy milyen módot válasszunk arra, hogy az örök igazságot, az örök üzenetet az együttérzés lelkületével, megmentésükre és szabadításukra megosszuk velük. És Jézus ezzel a így készül föl egyáltalán arra, hogy a tanítványai felé szolgáljon, hogy az emberek között van, és figyeli őket, és megindul a szíve. A gyülekezet plántálásnak is mindig ez a motorja, hogy emberek elmennek egy helyre, látják, hogy nincs ott még gyülekezet, látják, hogy az embereknek abban a városban vagy faluban esélye nincs arra, hogy fölvigyenek valakit, mint a múlt héten fölhozta az egyik srác a barátját ide a kocsmából. Azt mondja, azért hoztam ide, mert mondtam neki, tudnak rajta segíteni. Ez Isten tisztelet végén, és akkor imádkoztam, értük. De miért tudtak ide följönni? Mert hallották, hogy van itt egy gyülekezet. És hallottak arról, hogy itt van szabadítás. Meg lehet változni egy életnek, egy sorsnak. Ezért az egyik kocsmában ülő mondta a másiknak, hogy gyere fel velem, mert neked szükséged van. Azt mondta, hogy neki szüksége van. Azt mondta, hogy neked is. Akkor nyilván bizonságot tettünk itt, akik itt voltunk nekik az Úrról. De ilyen nagyszerű dolog, hogy van itt egy gyülekezet, nem? Hogy neked volt ma hova jönni, keresni az Urat. És milyen nagyszerű dolog, hogy van hova hívnod azokat, akik nagy szükségben vannak. És kiállt az életük. Azt gondoljuk, hogy azok az emberek vágyakoznak igazán Isten után, akiknek már nagyon tönkre van menve az életük, mint a samáriai asszonynak. Nemrég beszélgettem egy top menedzserrel. Tehát elvégezte az egyetemet, és bekerült egy nagy, multi berendezkedésű cégnek a csúcsvezetői közé. Járt tréningről tréningre. Ezeken a tréningeken ugye elhittetik a trénerek, hogy na most, ha ide eljössz, akkor itt olyat tudsz meg, ami aztán nagyon. És akkor ahogy járt ezekre a tréningekre, egyre jobban kétségbe esett. Mert látta, hogy semmi nem történik. Nem segít az embereken. Hiába alkalmazzák ezeket a trükköket a beosztottak felé, ezek nem hoznak jobb teljesítményt. És kezdett szembesülni azzal, hogy sok pénzt keres, magas beosztásban van, csúcsvezető, felépítette a karriert, nagyon sokkal tovább ennél már nem mehet, és nincs tovább. És nem boldog. És rájött 30x évesen, hogy nem is lesz az. Levágta, hogy mindaz, ami elérhető számára forrás, pénzügyileg vagy szellemileg, azok nem fogják boldoggá tenni. Ő próbált adni valamit a munkatársainak, de látta, hogy hát azoknak se fog tudni semmit, mert őnek is sem működik. És megtért az ember. És ott hagyta ezt az egész világot. Milyen furcsa, ugye találkozunk egy ilyen emberrel, és ha nem figyeljük meg az életét, nem ezzel a szívvel közelítünk felé, akkor azt mondjuk, hogy neki úgy sincs szüksége Jézusra. Hát ő toppon van, hát minden rendben az életében. Majd, ha csapások érik, majd, ha beteg lesz. De hát honnan tudjuk, hogy addig kell várni? Lehet egyébként ő belül már emészti. És ha kicsit is így vagyunk felé, akkor mikor beszélgetsz vele, és a beszélgetés közben természetesen kijön a tanúbizonyságtétel, akkor látsz ilyen csúcsembereket, akik fullosak a szakmájukban, csendben lenni. Vagy látod a szemeket, elkezd könnyezni. És csendben vannak. És meg érzéked a szellemedben, Isten dolgozik. És most hagyd abba. Tehát most nem kell tovább menni. Mert én munkatársa vagyok az Istennek. Ő dolgozik. Ezek a pillanatok szentek. És mindez megtörténik a hétköznapokban. Nem kitüntetett nagy evangelizációs eseményeken. Mi kell hozzá? Szemléletmód. Kell egy szemüveg, amely abból a szempontból mutatja meg a világot, ahogy Jézus látja. Kell egy szemüveg, ami Jézus szemüvege, szemüveget érts szemléletmódként, látásmódként, ahogy ő látja az életedet, és ahogy ő látja mások életét. Jézus azt mondja a tanítványainak, itt a János evangéliumában, gazdag történet ez, hogy emeljétek fel a szemeteket, és lássátok. Na most ez a kifejezés itt, ez a lássátok kifejezés, ezt használták a színházban. Amikor valaki bement a színházba, és azt mondja, aktívan szemlélte a színházban lévő darabot, és részévé vált a történetnek. Ugye azok a színdarabok igaziak, amikor valójában azt éli meg a színházba menő, hogy részévé válik. Tehát valami olyan történik, ami benne mozog. Igaz? De művészetben ez a csodálatos. Olvas egy verset, és akkor átsüt belőle az a belső érzés, a léleknek a lüktetése, ami egyébként ilyen helyzetekben tényleg benned is ott van. Jézus, tehát ezt a szót használja, hogy legyetek aktív szemlélői. Emeljétek fel a szemeteket, és aktív szemlélői legyetek az életeknek. Hát figyeljetek oda! Mi az, amire figyeltek a tanítványok, amivel le voltak foglalva? Hát, hogy azért enni csak kell, nem? Hát közönséges, hétköznapi dolgokkal voltak lefoglalva a tanítványok. És mentek Jézushoz, és mondtam, Uram, itt a kaja. Hát biztos éhes, hogy már te is. Jézus mit mondott nekik? Van olyan étel, amiről nem is tudtok, amit nem Samáriában lehet venni, és nem pénzem. Az én eredelem pedig mi? Ahogy annak akaratát tegyem, aki elküldött engem. Azaz én szemléltem ezeket az életeket, és tudom, hogy az atya mit akar. Ezzel a samáriai asszonnyal, és ezzel az egész néppel itt. És amikor Jézusról azt mondja a Biblia, hogy át kellett mennie Samárián, azt azért tudnotok kell, hogy ez nem egy külső kényszerítő körülmény miatt volt, hanem egy belső kényszerítő körülmény miatt volt. De az atya akarata volt, hogy ő menjen Samárián. A szent zsidók, azok átmentek a Jordánon, a Jordán keleti partján, fölmentek északra, kikerülték Samáriát, és visszamentek északon, ugye Galileába. Így jártak a szent zsidók. Jézus pedig azt mondja, hogy át kell mennem Samárián, látnom kell őket. És akkor mit csinál Jézus? Leül a kútnál. És mit történik? Mit csinál Jézus a kútnál? Figyel. Kiket figyel? Az embereket, akik oda jönnek. Olyanok vagyunk mi, hogy éljük az életünket, és sok emberen átnézünk, amikor látjuk őket, még teher is számunkra. Nem? Úgy átnézünk rajtuk. Ők a problémás emberek az életünkben. Egyébként már bosszantanak is bennünket. Jobb lenne, nem is lennének. Vagy jobb lenne, nem is találkoztunk volna velük. Na most ez az asszony problémás személy volt? Hát eléggé. Azért ment délben a kúthoz, mert vakhőségben normális ember nem járt. Hát ő nem akart találkozni senkivel. Legfőképpen pedig nem a messiással. Tehát nem úgy kelt fel akkor reggel, hogy ő az Isten fiával akar találkozni. De az Isten fia meg úgy kelt fel reggel, hogy neki találkozni kell valakivel. Találkozni kell neki ezzel az asszonnyal, meg egyébként még elég sok elveszett lélekkel még aznap. A tanítványok úgy gondolták, hogy enni kell. Hát a szendvics az fontos. Víz az anyákok útjánál, hogy pár szendvicset csináljunk már. Sós halból olyan régen ettük, szeretjük a halat, mondja Péter, és akkor menjünk, vegyünk kaját. Ők ezzel foglalkoztak. Jézus pedig azzal foglalkozott, hogy milyen szükségei vannak azoknak, akik elő találkozik. És akkor elkezd beszélgetni ezzel a nővel, hogy szemléli az életét, és nem csak átnéz rajta, nincs útban neki, hanem kér tőle inni. És ugye önmagában az egész szituáció nagyon kemény volt ennek a nőnek, ugyanis a zsidók azok tisztátlanak tartották a samáriaiakat, tehát ha egy samáriai ivott egy edényből, az már az tisztátlan volt. Tehát elképzelhetetlen volt, hogy egy zsidó ember abból az edényből igyon, amiből már egy samáriai ivott. Főleg úgy, hogy élettársi kapcsolatban valakivel, meg már nem tudom hány férje volt. Tehát ugye ez az agyrém kategória. És akkor mondja neki, Jézus, adj innom. És akkor teljesen ez a harmadik, hogy figyelj, nem, én samáriai vagyok, tehát te engem rajtam átnézel. Hát én neked nem vagyok elég szent. Hát te gyülekezetbe jársz, te szent vagy. Hát mi közünk nekünk egymáshoz, hát te semmi. Tehát téged érdekel az én életem. Nem, de figyelj, csak te így töltesz el mi időt? Emlékszem rá egyik diákocsmában, amikor kimentünk bizonyságot tenni, és akkor egy kóla meg egy a partnerünk sör mellett üldögéltünk, nyilván én egy kóla mellett, vagy üdítő mellett, vagy egy sör mellett, és beszélgettünk, és akkor hát úgy mentünk oda, hogy figyeljetek, jöttünk, környező gyülekezetből, van-e, akit érdekel az Isten téma? Hogy beszélgessünk. És azt mondta, engem érdekel, egyedül ült. Leültem mellé, és akkor beszélgettünk. És akkor beszélgettünk, nyilván Bibliáról, Istenről, egy csomó kérdése volt, meg egyébként elképzelése is a témáról. Egyszer fogta így a sörös porrat, letette, rám nézett, szóval te keresztény vagy? Hát mondom, igen. És te ide eljöttél? Hogy velem beszélgess. Így leesett neki egy néhány perces beszélgetés után, hogy ez így nem normális. Hát mondom, persze, hogy eljöttem, hát Isten szeret téged. Te itt vagy, hogy tudnánk beszélgetni, nem jövök ide? És teljesen megdöbbent azon. Ez azt, hogy nem megdöbbent? Teljesen megdöbbent az egész helyzetem. Mert Jézus az Atya irgalmával, mentő szeretetével szemlélte, nem átnézett, nem megvetette, nem lekezelte, nem teherként kezelte az Istentől elszakadt bűn alá rekesztett embert. Téged se teherként, nem egy púf vagy az Isten hátán. Még ha néha annak is érzed magad. Hanem Isten irgalommal, kegyelemmel tekint rád. Meg akar tisztítani, szentelni, váltani. És azt mondja, hogy hát emeld már fel a szemedet. Jézus azt mondja a tanítványának, hogy figyelj, azt mondjátok, hogy még 4 hónap, és majd eljön az aratás. Hát nézzetek fel! Nézzétek az életeket, a sorsokat körülöttetek. Hát mit gondol, mennyi tragédia kell még, hogy történjen a világban, a körülöttetek emberek életében, hogy megértsétek, hogy nem 4 hónap, hanem már most. Itt van az aratás. Ehhez pedig munkások kellnek. És azt mondja nekik Jézus először, János evangéliumában, hogy figyeljetek, legalább imádkozzatok már azért, hogyha már ti a szendvicsen vagytok elfoglalva. Akkor legalább az atya küldjön már munkásokat az aratáson, mert én itt földi testben vagyok, 24 órában rekesztem, mondja Jézus, nem tudok mindenki felé szolgálni itt a földön. Szüksége van olyanokra, akik más szemléletmóddal nézik az életet. Legalább imádkozzatok érte. Hadd kérdezzem meg, hogy mikor imádkoztál utoljára azért, hogy küldjön munkásokat az aratásba az Isten? Mikor hangzott el ebben a gyülekezetben utoljára, mert nem az imalevélben egyébként teleírtam, mert nem volt véletlen, mert készültem erre a szolgálatra már, mikor csináltuk az imalevelet. Minden második hétre be van írva, hogy küldjön munkásról az Úr az aratásba, lehet feltűnt már, akkor imádkoztál érte. Ha nem tűnt fel, laposz fel kérek, mert nem véletlenül megcsináljuk. De te neked az imatémáid, az én imatémáim között ott van ez. Tehát nem azt, hogy csináljátok, csak legalább azért imádkozzatok, ha már ti nem akarjátok csinálni, akkor az Isten szólítson már meg embereket, akik az ő szemüvegén, szemléletmódján keresztül nézik az életet, az embereket. Ha még nem is imádkozunk érte, akkor biztos úgy vagyunk mi is, mint a tanítványok. Hát még 4 hónap, és eljön az aratás. Hát majd megcsinálom, hát majd, hogyha szüksége lesz Jézusra, majd jön aztán, majd, hogyha úgy lesz, majd elhívom, majd, hogyha majd imádkozok, érte? Mikor rákos lesz? Hát miért lehet a hamarabb? Mikor elválik, akkor imádkozol, érte? Hát miért lehet a hamarabb? Miért ne térhetne meg hamarabb valaki? Ez a csúcsvezető például megmenekült a házassága, és most már a felesége is az Úrral jár, a gyerekeivel együtt járnak gyülekezetben. Szerintem sokan nem gondolták, hogy neki szüksége van Jézusra. Hát ezért kell imádkozni, hogy küldj munkásokat az aratásba, Uram. És ezáltal az Isten segít, mivel ez a gondolkodásunk, ez a rezdülésünk, ezért Isten szelleme tud bennünket vezetni, hogy az ő szemeivel lássuk az életeket, a sorsokat. És hát persze, hogy meg voltak döbbenve a tanítványok, hogy egy nővel beszélget. Csak hogy sem a nőben, tehát szóval ebben a beszélgetésben nem a szexuális vonzalom volt a motivációs tényező, hanem Jézus az elveszett lelket látta ebben a nőben. És tudjátok, azért van, hogy az utolsó időben azt mondja Timóteusnak Pál, hogy lesznek olyanok, akik megőrzik a kegyességnek a látszatát, de az erejét megtagadják, és ezek azok, akik bemennek a különféle vágyakkal űzött asszonykák házába, és rabul ejtik őket. Tehát el lehet dönteni, milyen érzület akarjuk, hogy uralkodjon az életünkben. Hogy a krisztusi lelkület, az isteni hatalom, hiszünk abban, hogy az Úrnak van hatalma sorsokat megváltoztatni. Tehát én nem lehetnék itt, hogyha meg nem térek. Tehát nekem az Isten a sorsomat változtatna meg. Tehát ment egy irányba az életem, amely ki volt kövezve a pokol felé, és nagyjából egy elég rövid élet, ahogy éltem, és engem az Isten, amikor megmentett, megváltoztatta a sorsomat. Nem csak megtértem, hanem egy sorsfordulat történt az életemben. És ez a sorsfordulat már hatással van a feleségemre, és a 3 gyerekemre. Hatással van a szüleimre, és hatással van rátok. És a te életed sorsfordulata által az Isten ugyanilyen hatást akar kifejteni a te elhívásodban, a te ajándékaidban, amit kaptál az Istentől. Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokba az aratásba. Szóval Jézus, legyen már imatémátok. Mert ezáltal egy szemléletmódot nyerhettek az életről és az emberekről. Amikor járunk az emberek között és szemléljük őket, tapasztalataink lesznek. Isten tud munkálkodni bennünk. És ezáltal változik a szívünk. Kezdjük átérezni azt, amit Isten érez feléjük. És ez csodálatos dolog. Meg tud indulni a szívünk. A szívünk keménysége eltávozik tőlünk. A szendvicsektől, a mindenféle gondjaitól magasabb szintű. Nem mint ez emlene fontos. Jézus nem erről beszélt. Csak hogy figyeljetek ide, az életeteket azzal éritek, hogy karriert építetek. Felteszel az életed, hogy építesz karriert, pénzt keresel. ezért élsz? Hát akkor miért vagy hívő? Hát a világiak is ezért élnek. Hát Istennek a te számodra ennél sokkal értékesebb terve van a te életeddel, és azok életére nézve, akikhez te küldetsz el. Tehát a nagy misszió parancs az lelkület, a szív, az isteni szeretet. Ebben indult el, ebből fakad Jézusnak a tanítása. És mondja, veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Ott vagyok veletek, nem hagylak magatokra. Igen. Fontos megkérdezni magunktól, hogy akik között dolgozunk, élünk, szomszédaink, akik közé elhelyezett bennünket az Isten, tudjuk, hogy milyen szükségeik vannak? Gondold végig, nézz arcokat, láss most a fejedben, a vizuálisra ez könnyebb. Arcokat, akik között vagy, tanulsz, dolgozol, szomszédaid, hogy tudsz róluk? Tehát ismered az életüket? Törődsz vele, hogy milyen életük van? Látod az életüket? Úgy nézed őket, hogy Jézus mondja, hogy emeljétek fel a szemeteket, és lássátok meg, aktív részesé legyetek, érezzétek át az ő sorsukat és életüket. Mennyire más lelkületet eredményez, ugye, egy ilyen szemléletmód a mindennapi életben. Ami nem a megvetést fogja teremni gyümölcsként, vagy a félelmet az életünkben, hanem az irgalmat, a könyörületet és a mentő szeretetet fogja felszabadítani. És azt mondja Jézus, hogy amikor nézitek az emberek életét, akkor hát számot kell vetni. Milyen erőforrásokkal rendelkezünk? Azt mondja Jézus, amikor elkezdtek így gondolkodni, és látjátok az életeket, akkor azt fogjátok látni, hogy kevesen vagyunk. Tehát nem elég, ahány ember ilyen szemléletmóddal van a társadalomban. És nem elég az a tanítvány keresztjén, ahányan vagyunk ebben a világban szétszórva, és gyűlünk össze Isten kegyelméből az ő akarata szerint dicsőíteni magasztalan őt vasárnapról vasárnapra. Nem elég, kell még! Számolj vele! Hát kevesen vagyunk, uram, még kéne több ember, akkora szükség. Hadseregben mennyi szükség van? Nagyon sok, igaz? Tudunk arról, hogy mi megy a rendőrségen, milyen elkölcsi életet élnek. Tudunk arról, mi megy a politikai életben, a politikusok között. Iskolákban. Tudjuk, mi megy az iskolákban, a gyerekek életét látjuk, a diákokat, és halljuk a tanároknak a depresszióba hajló kilátástalan érzéseit. Hát most őszintén, gondolj bele, annyi a szükség, hogy nem vagyunk elegen. Igaz? Hát nem engedhetjük meg azt a luxust, akar Jézus rávezetni bennünket, hogy bármelyikünk ne teljes erejével és teljes idejével Istent imádva ennek éljen, hogy szolgáljon az emberek felé. Igaz? Nem engedhetjük meg, hogy bűnökben éljünk, hogy tisztátalan vágyak uralkodjanak el rajtunk, hogy a karriert építsük, hogy a pénz után loholjunk. Hát nem, nincs rá idő. Nincs rá idő enni, azt mondja Jézus. Hát várjatok már, hát dübörög a föld, nem halljátok? Jönnek a samáriak tömegével. Hát mindjárt nem lesz időtök egy faratot se enni. Ezek tele lesznek kérdésekkel, és rá fogtok döbbenni, leesik az állatok, hogy ezek az arabok, ez a gyülevész kevert nép, akit az asszírok telepítettek ide, keresik az Istent. Szemléletmód. Nem bolondság, hanem figyelsz. És Isten szemével kezdesz, és kezdünk látni. Szembesülsz a forrásokkal. És tudod azt is, hogy nem tudsz mindenkihez eljutni. Jézus beszél a toronyépítésről, vesél számot. Jézus maga is tudja, hogy ő se tud a föld életében mindenhova és mindenkihez eljutni. Ezért mondja, hogy a munka sok, de a munkás kevés. kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba. Te, aki benne vagy Isten munkájában, és látod a szükséget, ezért fogsz imádkozni. Hogy Uram, adj munkásokat, még mert kevesen vagyunk. Akkor nem fogsz ezért imádkozni, ha nem vagy benne Isten munkájában. Ha azt gondolod, hogy még az is sok, hányan vagyunk. Mert még ezt is el kell hordozni. Hát még annak meg kell bocsátani. Hát tele van nehezteléssel a másikkal szemben a szívem. És akkor elkezdjük a játszmákat. Elkezdjük egymást manipulálni. Hogy az legyen, amit én akarok. Ha nem az van, akkor majd megbüntetlek. Ez nem Jézus szemléletmódja. Ez az ördög egy csapdába bennünket. Isten azonban nem erre hívott el téged és engem, hanem hogy minden idegszáladdal és szellemi erőddel, amit Istentől nyertél és kaptál, figyelj! Figyelj! És amikor látod az embereket, kérd az Istent, hogy lásd őket, és lássam őket az ő szemével. És amikor Jézus azt mondja az 5000 ember megvendégelésénél Fülöpéknek, hogy na, srácok, mi lesz ezekkel? Hogyan fogjuk ezeket megetetni? Jézus nem tudta, hogy hogyan fogja megetetni az embereket? Nem tudta? Hát tudta az egészet. Mégis miért mondta nekik, hogy hányan vannak, mennyi, mi a helyzet? Mivel rendelkezünk? Hát igen, bevonta őket, hogy ne csak emberi szemmel lássák a szükséget, hanem lássák a szükségben, hogy itt Istenre van szükség. Hát ekkora szükséget csak az Isten tud betölteni. Ilyen életet megváltoztatni, megszabadítani, csak az Isten tud. A fiában Jézus Krisztusban az én életemet is megváltoztatta. És hogy egyáltalán utat engedjenek az Isten csodájának. És nem nélkülök te csodát, Isten. Az Isten fia. Mondta, na akkor osszátok ki nekik. És a többlet az honnan volt? Tőlük? A mennyből megáldotta Isten őket. Megáldotta a szívüket, az életüket. És elámultak azon, amikor osztották, megsokasodott. És kívánom nektek, hogy azt a csodát éljétek át, hogy amikor emberek felé szolgáltok, egyszer csak az Isten megsokasítja a beszédeteket, a szereteteket, egy tálca süteményt, egyszer megáldja, megsokasítja, és megszabadulnak. És megtérnek, és megérint őket az Isten szeretete, az Isten szabadító kegyelme, az ő szentségének tüze. Hogy szabadítson meg bennünket az Isten abból, hogy ez kevés, persze, hogy kevés, hogy meg tudja áldani az Isten. Jézus ezt akarta megtanítani a tanítványoknak, hogy ne a saját erőforrásaiban gondolkodjanak, mert nem tudnak senkit megszabadítani és megváltoztatni. De az Istennek van hatalma arra. És akkor át fogod élni, hogy emberek között vagy, és ők elkezdenek megváltozni. És másra fogják azt mondani, hogy nem vetted észre, hogy az ember, akivel együtt utazol, rendszeres együtt dolgozol, elkezdett megváltozni. Kívülről emberek fogják mondani, hogy elkezdett megváltozni az az élet. Mert a benned lévő isteni kegyelem, kenet, erő, ki árad az életére. És elkezdi bontani a szívének keménységét, megtörni a gonoszságot benne. És elkezd hinni Istenben. Aztán találkozik Jézus Krisztussal, az ő személyes megváltójával. Úgy vágyom arra, hogy körülöttem élő emberek minél többen így megtérjenek. És jönnek be reggel dolgozni, azt mondják, hogy imádkoztam. Képzeld, mit olvastam a Bibliában. Én nem tudom megtenni. De ismerek valakit, aki velem megtette. És aki velem megtette, az előbb is megtudja. Csak fontos, hogy ezzel a szemléletmóddal lássam őket. És Jézus ezért mondja, emeljétek fel a szemeteket, nem magatokkal foglalkozzatok. Ne azzal foglalkoztok, hogy ti ki vagytok, meg mennyire gyengék, meg mennyire erőtlenek, meg mennyire így, meg úgy, meg amúgy. Hanem nézzetek körül, és lássatok meg az óriási szükséget. És adjatok teret az Isten csodájának. És megváltoznak az imáitok. Megváltoznak a szavaink. Megváltozik a gondolkodásmódunk. Teret nyer az Isten az életünkben. És hát beszéltünk arra, hogy látta őket, a sokaságot. Látta az atyától elszakadt állapotukat, akik nem tudnak teremtőjükről. Látta a nyomorúságot, a fájdalmat, a félelmet. Látta az ideológiai rabságot. És tudta, hogy nem tud mindenki segíteni. Ezért mondja, a búzaszem meghal, akkor megsokasodik. Ezért Jézus vállalta a halált, a keresztet. Miért? Hogy megsokasodjon Jézus élete. Kiben? Mutasd magadra. Mutasd magadra, tedd meg, kérlek. Benned. Benned. Ezért halt meg Jézus, hogy az ő élete megsokasodjon benned. Sanyi. És mondhatod a saját nevedet. Látta az embereket elgyötörve. Látta, hogy belefáradtak a küzdelembe. Erősnek mutatják magukat. De látta, túllátott ezen, hogy már el vannak fáradva. És döbbenetes értedek, hogy mondom, nagyon komoly pozíciókban lévő multinacionális cégeknél, dolgozó embereknél is látom, hogy igazán belefáradtak. Pedig top a ruházat, top a fizetés, top a környezet, full extra a képzés, a tréning, a karrierút. Minden topon van, amit ma az emberek annyira vágynak. És amikor megbomlik ennek a káprázatnak egy kicsi rész, és rés jön, amin keresztül belátsz egy szívbe, egy életbe, egy picikét is, akkor látod benne azt, hogy nem boldog. És igazán egyre jobban kétségbe van esve, mert minden, amit el akart érni, lassan eléri. Még 40 éves sincs. És most már nagyon tudja brutálisan, hogy nem teszi boldoggá. És nem adja meg neki azt, amit várt tőle, hogy megad. De te meg tudod, hogy mit tesz boldoggá. Tudod? Hát fel kell emelni a szemedet. Mert különben el fogsz tévedni. Mert olyan dolgokra nézel, nem az embereket nézed, hanem az emberekről, meg a világról egy saját elképzelésed kezd kialakulni, és ennek a szemléletmódján keresztül vizsgálod és értékeled az élet dolgait. És lesz egy csüggett és keserű. Egocentrikus, önző, vagy félelmekkel teljes. Ha felemeled a szemedet, és meglátod, hogy ki az Istened, és mit kaptál, és hogy mennyi a szükségben lévő lélek, akkor ezzel fogsz foglalkozni. Elsősorban ezzel fogsz foglalkozni. Így mégy be anyagot venni az épülethez. Érted? Így mégy be. Így mégy kiépítkezni. Uram, olyan jó lenne megtérni a szomszédaim, miért még beköltözünk. Segíts nekem, hogy beszélgessek velük, vagy lássam őket. Hát még hogy térjenek meg? Vagy legalább, ha engem, küldjél már munkásokat hozzájuk. Hát lehet így imádkozni. Nem, uram, nem fogadja tőle a bizonságot. Küldj munkásokat. Akitől elfogadja. Én nem tudok közel jutni hozzá, de küldj munkásokat, akik közelükbe tudnak menni. Elgyötörtek, azt mondja, az emberek ellankadtak, elenyedtek, kidőltek. Aztán beszél az elesettségükről Jézus, akik elszakadtak az Istentől, emberi kapcsolatoktól is, sok esetben elválasztottak őket a sátán, és megjelent egy űzöttség az életükben. Sokszor a karrierépítés erről szól, az űzöttségről. Sokszor egy válás, vagy egy testvéri kapcsolat megszakadása, a gyülekezetből elmenekülés, az ördögtől való űzöttség állapota. Ahelyett, hogy megtérne valaki, és őszintén megvallaná a bűneit, és a szükségeit, elmenekül. Hány ember hazudozik önmagának, hazudozik a gyülekezetnek, hazudozik a lelkipásztornak, vagy a testvéreknek. Csapja be lassan már önmagát is. Ahelyett, hogy élne azzal, amit Jézus Krisztusban az Isten adott nekünk. Őszinte, tiszta élet. Félelem nélküli szabadság. Isten megtisztító irgalma és kegyelme, és a szabadítása. Valódi életcél, gyógyulás és helyreállás. És amikor ezt átéled, akkor megtesz hittel. Szóval, hogy engem meggyógyított az Isten, meg tud bárkit. És imádkozok érte. És miért kell megvárni, míg tragédiák történnek az életedben? Vagy mások életében? Miért akkor kell észhez térni? Miért kell addig várni? Miért nem térünk észhez, míg erőnk teljébe vagyunk? Miért nem térnek észhez az emberek, amíg van erejük más életet élni? Mint a jó pásztor nélkül, a vallási vezetők egészen mással voltak, meg vannak ma is elfoglalva. A hatalomépítés, a tradíciók, a vallási hierarchia, az egyháziaskodás oly mértékben betölti és elfoglalja a vallási vezetők szívét ma is, hogy nincs idejük, energiájuk az emberekkel törődni. Nem tudják pásztorolni a lelkeket, akiket rájuk bíztak, annyira védik az emberi tákolmányaikat, és annyira gyűjtik a pénzt, a vagyont. Épületeket, missziókat, minisztriket, gondozottakat, és sok mindent építenek, csinálnak, hogy nagyobbnak látszanak. És annyi erőt vesz el, hogy már nincs idő, energia az Istenre figyelni. Sok vallási vezetőnek ide nincs imádkozni. Nincs ide a szellemi ajándékát használni, nyelveken dicsőíteni, énekelni, vagy értelemmel. Nincs ide tanulmányozni a Bibliát, beletekinteni a Bibliába, hogy működnek a szellemi dolgok, Istennek mi az üzenete, mi a kinyilatkoztatása. Annyira el vannak foglalva a rendszerrel, a fenntartásával, a működtetésével. Jézus idejében ez volt. Azt mondta, ti nektek lennének felkent vezetőitek, akiket Isten arra hívott el egyébként, hogy hát megmondják nektek, hogy eljött a Mesiás. Hát ismerjük az írásokat. Jézus a Mesiás. Egyébként érdekes, hogy Jézus megmondja a samáriai asszonynak, hogy ő a Krisztus. Ez azért volt így, mert a samáriak nem voltak megfertőzve a politikai Mesiás várásával. Nem volt a szívük fertőzött a hatalom kérdésével. Ők csak egyszerűen egy profétát vártak, aki megszabadítja őket. Jeruzsálemben már megjelent a mellék, a politika. Ott Jézus ezt elhallgatja, mert nem értették. Összekapcsolódott az ő személye egy politikai, hatalmi kérdéssel. Megkérdezem tőletek ma, ha azt mondjuk Magyarországon, hogy egyház, ez mi kapcsolódik ehhez? Egyből ez jön a reakció. Nyilván biztos, hogy nem csak ez, de minek kéne? Értitek? Ha azt mondjuk, hogy keresztény gyülekezet, hát mi kéne, hogy azonnal eszükbe jusson az embereknek? Jézus Krisztus, a szabadítás, a megváltás, az evangélium, nem? Nem, hogy mekkora templomunk van, vagy épületünk van, vagy hányan vagyunk, meg statisztikák, meg mit tudom én, minden tévészereplés, hanem azt kéne eszükbe jussanak az embereknek rólad és rólam, mert te vagy a gyülekezet. Te és én. Jézus Krisztusnak kell eszébe jutnia. Vagy kéne. Az evangéliumnak. Hát ezért vagyunk a Földön, nem? Hogy az ő teste legyünk. Az egyház eljövődött, hogy Krisztus teste, és teljessége legyen ezen a Földön. Így van? És akkor csodálkoznak néhányan, hogy fiatalok felfedezik a Bibliát, és az imádságot, és a bűnvallást. És össze vannak zavarodva, mert ők diszkókat szerveztek nekik. És leszoktatták a bibliaolvasásról őket. Mert hát szegényeknek olyan terhes, ma már nem olvasnak. És akkor jönnek a fiatalok, és kinyitják a Bibliát, és megjelenik benne az Isten. Azt mondja, bűnös ember vagy, térd meg. És elkezdenek vágyakozni a szentség után, és elkezdik megvallani a bűneiket. És aztán észreveszik, hogy hú, hát másodnak is meg kéne térni. Hát én hiszek Jézus Krisztusban, megszabadította az életemet, és találkoztam az Úr Jézussal. Hát kéne másnak is találkozni vele. Hát mondjuk már a többieknek is. Ekközben az egyház minden másra el van foglalva, meg kíméli a fiatalokat az erőteljes predikációktól. Meg a gyülekezetet is, hogy meg ne bántsuk őket. Akkor Isten kikerül az egyházat, a névleges egyházat, megkerüli, és megkeresi azokat, akik hívják, akik igazán hívják őt. Ez a lényeg, nem? Hogy keresem az Urat, ami megtalálható. Segítségi hívom, amíg közel van. Keresni azt jelenti, hogy mint a koldus, aki tele van szükségekkel. Jön az Istenhez. És milyen nagyszerű, amikor ez a koldus lelkület, ez nem magad miatt van el, csak benned már, hanem a sok-sok szükségben lévő lélek miatt érzed koldusnak magad. Hogy adj Uram valamit, áld meg, mert annyira kevés ennyinek. Tégy csodát, kend fel a szavakat, adj szót a számba, és kend azt fel. És pásztortalanságoknak a másik oka pedig az volt, hogy Jézust meg elutasították. Ezért nem volt pásztoruk. Nem fogadták őt el. És Jézus adta jó hírt, hogy az ő világosságát elhozza be a világba, és felismerik az emberek benne, hogy ő a főpásztor. Két gondolat van még, amit szeretnék a szívetekre helyezni, és megfontolásra javaslok. Az egyik az Isten dicsőségére élni, a másik meg szolgálni az Úrnak, az Istennek. Azt látom, hogy az egyházban van egy zűrzavar. Az emberek összekeverik az Isten dicsőségére való életet az Istennek való szolgálattal. És igazán nem értik, mi a különbség. Hát ha Isten dicsőségére élek, az nem Istennek való szolgálat? Nem. Önmagában nem. De a minimum, hogy Isten dicsőségre éljünk. És van, amikor az Úrnak szolgálsz. Két igét hozok el, az ige szakaszt, meg egy harmadikat. Csak hogy picit próbáljuk érteni ezt, legalábbis olyan mértékben próbálom érthetővé tenni, amíg én megértettem, a Szentlélek pedig mondja ezt tovább. Az 1 Korintus 10.31-33 ige szakasz a dicsőségről beszél, hogy Isten dicsőségére élni. Hogyan és milyen módon lehet. Akár esztek tehát, akár isztok, bármi más cselekeztek, mindent Isten dicsőségére tegyetek. Van valami, amit egy hívő ember nem úgy tesz, hogy abban megdicsőjön az Isten? Az evés, az ivás, a munka, a családi élet, a barátság, a pihenés. Van bármi, ami nem olyan az életünkben, hogy Isten dicsőségére tegyük, vagy tehetjük. Van olyan? Hát a minden, az minden. Megütközése ne adjatok okot sem a zsidóknak, sem a görögöknek, sem az Isten egyházának. Hogyan élj Isten dicsőségére? Hogy ne érj egy alázat miattad az evangéliumot. Mint ahogy én is mindenben mindenkinek igyekszem kedvére lenni, nem a magam hasznát keresve, hogy kell Isten dicsőségét élni. Isten dicsőségére élni, hogy nem a magam hasznát keresem, hanem a többiekét. Miért? Hogy üdvözüljenek. Már is az Isten dicsőségére való élet Pálnál túlmutat magán az élet vitelen. Megmutatja a célját. Hogy mi a célja az Istent bemutató életnek? Az a célja, hogy emberek körülöttünk megmeneküljenek. Aztán tegyünk mindent Isten dicsőségére, de a neki való szolgálat ennél többet jelent. Az Apcsel 13.1.3-ban a következőt olvassuk. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány proféta és tanító. Barnabás és Simon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lucius és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek. Választátok ki nekem Barnabást és Sault, arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézzátétel után elbocsátották őket. Ezek az emberek az Úrnak szolgáltak, azaz keresték és kutatták, mi az Isten akarata. Ezzel voltak elfoglalva. Tehát, hogy és milyen módon akarja az Isten nevét megdicsőíteni, és az ő munkája hogyan mehetne előre. Ezért böjtöltek. Mikor nem böjtöl az ember? Ha öntelt. Ha nem is érdekli, hogy mi az Isten akarata. Mikor fog böjtölni az ember? Ha látja, hogy kevés. Az, amivel rendelkezik, hogy szüksége van kijelentése és vezetésre. A böjt az nem pánik hangulatra való reakció, hanem az imádság és a böjtölés egy szellemi ember életének szerves része, rendszeresen teszi. Megkeresi az Urat? Tudja, hogy az Isten kijelentésre van szükség ahhoz, hogy az Isten országát építse. És a Szent Szellem szól ebben a légkörben ezekhez az emberekhez, ezekhez a vezetőkhöz, és azt mondja nekik, na fiúk, akkor szeretném, ha jönnének létre gyülekezetek. Mert ti szépen elvagytok, nagyon jól érzitek magatokat. Most itt az idő, hogy két legkiválóbbat, akik itt elsők voltak a gyülekezet alapításában, meg legkomolyabb vezető köztetek, azokat én elhívtam, és akkor most itt az idő, hogy elengedjétek őket. És imádkozzatok értük. És legyetek a hátterének a szolgálatnak. Mert azt szeretném, ezt mi a Szentlélek, hogy minél több helyen legyen esély az emberek számára. Olyan gyülekezetbe járni, mint ahogy ti vagytok. Ahol lelki otthonra találhatnak, és találkozhatnak Jézus Krisztussal, a világ üdvözítőjével. Az Istennek való szolgálat mindig az Isten országa építését célozza, és a Krisztus testének építését célozza. Ha te Istennek akarsz szolgálni, akkor a kegyelmi ajándékaidat és a talentumaidat használd az Isten dicsőségére, az ő testének és országának építésére. Ha Istennek akarsz szolgálni, akkor Isten dicsőségére bárhol vagy, de ebben keresd azt, hogy hogyan tudod munkálni emberek üdvösségét. Hogyan tudod munkálni emberek megtérését, gyülekezetek születését. Hogyan fogod azt mondani, tehát néhány nap vagy néhány hét múlva, hogy pásztor, gyere már, képzeld el, megtért egy család. Imádkoztam velük a vonaton. Ezek ebben a városban élnek. És képzeld el, nincs gyülekezetük. Ezek annyira nyitottak, hogy azt mondták, hogy mehetünk bibliaórára hozzájuk, és összehívják a rokonokat, ismerősöket. Nem kéne a gyülekezetet plántálni? Szinte hihetetlen, igaz? Pedig hát erre hívott el bennünket az Isten. Hogy ezt higgyük. Hogy ez lehetséges. Istennek szolgálni, tehát ő testét építeni, Isten országát előre vinni. A karizmákkal, a kegyelmi ajándékokkal, amit kaptunk, és a képességeinkkel, amiket Isten adott, mindezt Isten kezébe tenni. Hogy ne a karrierépítés, a munka, a családélet, a kertészkedés, a hobbi, a sport töltse ki az életünket, hanem ezeket is tegyük az Isten kezébe, az ő ország és királyság építése ügyében. Hogy Krisztus teste épüljön és növekedjen. Az Istennek való szolgálat, amikor ezt mondja az írás, hogy szolgáltak az Istennek, nagyon érdekes kifejezést használ a Biblia. Nem a diakóniát használja, hanem leiturgeo, ez van benne a Bibliában. Mit is jelent ez a szó? Azt jelenti, hogy a töbletemből, amivel meggazdagodtam, abból áldás vagyok mások számára. Ezt a szót használta a görög nyelv a gazdag polgárokra, akik jótékonykodtak, akik javaikból adakoztak. Igen, igen, ez a magyarul liturgia, életfolyam egyébként, így is lehetne mondani. Tehát töbletem van, és kiárad az élet abból. Hogyan lehet neked töbletet? Hogyan fogod azt érezni, hogy töbleted van? Ha meg vagy áldva az Istentől. És mindaz, amit Istennek kezdesz gondolkodni. De nem magadban kezdesz gondolkodni, hanem a szellemi ajándékban kezdesz gondolkodni, amit elhelyezett Isten az életedben. És nem abban gondolkozol csupán, hogy helyileg egy-két ember felé szolgálsz a gyülekezetben, hanem építeni akarod őket. Nem használni akarod az ajándékodat, hanem építeni akarsz vele. Nagyon nagy különbség. És hiszed azt, hogy nem csak a gyülekezetet kell építeni, hanem a kegyelmi szellemi ajándékoddal munkálni kell azt is, hogy emberek üdvözüljenek. A talentumai képességeidet is beteszed Isten kezébe, hogy megáldja ő, és azzal a többlettel, amit kaptál, akár szakmailag, abban is Isten dicsőségét keresve, az emberek üdvösségét munkálod. Miért ne lehetne üzleti tárgyaláson Jézus Krisztusról bizonságot tenni? Miért ne lehetne egy villanyszereléskor a tulajdonossal Krisztusról beszélgetni? Miért ne lehetne fodrászként beszélgetni azzal, aki beül a székba, vagy postásként, vagy katonaként, vagy sorolhatnám. Volt olyan, fölhívtak ilyen közvéleménykutatók, azt mondták nekem, hogy szeretnék, hogy hallnék az életemben 5 percet. De rendben van, de én is kérek egyet. A beszélgetést rögzítjük, tudod? És akkor nem mindig válaszolok, egyébként mindig van időm rá, és nem mindig csinálom ezt. Ez nem szokás. És akkor én is elmondtam neki, hogy hogy tértem meg. És hogy Jézus ő érte is meghalt. És akkor megköszönte és elbúcsúztunk. Érted? Csak szemléletmód kérdése. Szív kérdése. Rendelkezel többlettel. Mit kezdesz vele? Karriert építesz? Pénzt keresel? Jól akarsz élni? Vagy többről van, többről szól az életed? És erről szól az írás, amikor azt mondja az angyalokról, a zsidókhoz írt levél 11. rész 14-es versében, hogy szolgáló szellemek, akik azokért küldettek szolgálatra, tehát szolgáló szellemek, itt is az a leutirgikosz egy más alakban van, de ugyanezt jelenti, ugyanígy a szóra lehet visszavezetni, amit most mondtam. Mindazokért küldettek szolgálatra, diakónia, akik örökölni fogják az üdvösséget. Az angyalokról is azt mondja a Biblia, hogy töblettel, dicsőséggel, erővel, hatalommal rendelkeznek, amelyből szolgálnak a hívők felé. Miért? Hogy ők is tudjanak ilyen szolgálatot kifejteni a világban. Az angyalok nem diakónusok a te életedben, hanem töblettel rendelkező szellemi személyek és lények. Ebből a töbletből szolgálnak. A Bibliában nincs sehol olyan, hogy neked abból kéne szolgálni, ami nincs. A Bibliában a szolgálat mindig abból indul ki, hogy Isten töbleteket helyezett el az életünkből, amit meg akar áldani, fel akar kenni, és ezáltal a szellemi töblet által akar bennünket használni. És akarja, hogy lásd a csodát. És elámulj. Ez elképesztő. Hát tök egyszerű volt pedig, amit mondtam, hogy imádkoztam érte. Meggyógyult. Hát nézd meg, már most beszéltek vele arról, hogy gyere Gyuribe, vagy gyere házi csoportra. Hát egyszerűen megtapasztalta Istent. Hát ez fantasztikus. Hát nem is gondoltam. Még jó, hogy nem gondolkoztam annyit. Hát inkább imádkoztam, mert sokat gondolkodtam volna, még lehet túl okoskodom a helyzetet. Szóval legyünk szellemi emberek, akik abból a töbletből, amelyet oly gazdagon kaptak az Istentől, szolgálnak az emberek felé, építik a gyülekezetet, Krisztus testét, munkálják emberek üdvösségét, és ez pedig akkor működhet, hogyha Jézus szemüvegét fölteszi ránk. És mint ahogy a napszemüveggel más színben látod a világot, Jézus lelkületén keresztül más módon érzékeled a körülöttünk élő valóságot, érzékeljük, érzékelem a körülöttünk és körülöttem élő valóságot, és megtelik a szívem olyan érzésekkel, ami az Úrban van. És ahogy énekeltük itt a dalban, hogy legyen az első szavam Jézus. Most, hogy beszéltünk erről, hogy bizonyos szituációkban hogyan lehet jól beszélni. És örültem az éneknek, amit énekeltél. Itt a válasz. Legyen az első szavad Jézus, amikor olyan helyzetbe kerülsz. Ő rám utas. Mikor olyan helyzetbe kerülök, amikor fájdalom, hirtelen fájdalom, beverem a fejem, vagy valami, Uram, megtérek, bocsáss meg! Vagy könyörülj rajtam, Uram! Emlékszem, mert mentem az autó utolsó gondolat, tél volt, és egy felüljárón mentem, nem nagy sebességgel, de a felüljáró föl volt fagyva, és az autó elindult alattam. És hogy itt nem lehetett, nem volt idő arra, hogy mi atyánk ki, hogy a mennyekben szeret. Tudjátok, ilyen veretes imádság, azt mondom, Uram, könyörű! És az autó így megállt, és ment előre. Másik alkalommal szintén úton voltam, tér volt, és ráfutottunk egy ilyen jeges részre, és az előttem lévő autó lassan haladt, és sík jég volt, jégpáncél volt fölfagyva. És nyomtam a féket, és akkor láttam, hogy közelünk, Uram, könyörű! És akkor így megállt a kocsi ennyire a másik autótól. Tehát töbletek, mivel vagy megtelve? Ezekben a szituációkban ez kijön. Ha elmélkedsz, gondolkozz azon, ahogy Jézus látja a világod, és így nézel az életeket, akkor meg fogsz telni az ő javaival. És hallasz egy igeverset a Bibliában, és elkezdesz írni. És azt mondod, csodálatos Uram. Mikor érintett meg utoljára egy igeverset a Bibliában úgy, hogy könnyen fogott. Azt mondod, Istenem, hát ez az igaz csodálatos. Ez egy gyönyörűséges. Te elképesztő vagy. Ha régen volt, keresd az Urat. Hát telj meg az ő javaival. Hát miért élsz úgy, mint a pogány lennél? Ha nem vagy az. Na most itt befejezem, és tovább gondolásra javaslom. Amen.